útján sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából: Régi hajóval új vizeken címmel rendeztek szakmai konferenciát Egerben. Folyamatosan végzik a fejlesztő munkát a putnoki pedagógiai szakszolgálat munkatársai. Szeptember 30-áig igényelhetik a civil szervezetek a felajánlott adó 1%-át. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Régi hajóval új vizeken címmel kétnapos szakmai konferenciát tartottak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az Egri Tankerületi Központ és a Heves Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat által szervezett eseményen olyan előadásokkal készültek, melyek a digitális világ gyermekek fejlődésére gyakorolt hatásait mutatják be. Ahogyan Ballagó Zoltán, tankerületi igazgató fogalmazott, a konferencia célja kettős, részben egy tudás megosztás, részben pedig közösségépítés.
2017-ben indult útjára az a kezdeményezés, hogy az ország pedagógiai szakszolgálati intézményeiben dolgozókat a tankerületi központok egy országos konferenciára összehívják. Székesfehérvári barátaink indították el útjára ezt a programot, és a Covid éveit leszámítva minden évben egy-egy tankerületi központ megszervezte ezt a konferenciát. Jelképes is ez a konferencia, hiszen egy stafétabotot készített a Székesfehérvári tankerületi központ igazgatója, és ezt adjuk át mindig a ünnepélyes keretek között a következő rendezőnek. Mi egriek abban a különleges helyzetben vagyunk, hogy én már másodjára veszem át ezt a botot, de a Covid miatt nem tudtuk megrendezni első alkalommal, és nagy öröm most nekünk az, hogy most másodjára itt Eger, Szekszár után Eger adhat otthont ennek a konferenciának. Rendkívül izgalmas témák kerülnek ma és holnap a kétnapos konferencia keretében terítékre. Tulajdonképpen a konferenciának a célja kettős, részben egy tudásmegosztás, illetve közösségépítés, hiszen itt az ország különböző pontjain dolgozó szakemberek tudnak egymással találkozni, és nem csak az előadások izgalmasak, hanem sokkal izgalmasabbak akár a szünetek is, amikor tudnak egymással, vagy az esti program keretében, vagy egy szabad program keretében konzultálni és megosztani a jó gyakorlatokat. Nagyon jó a mottóválasztás szerintem, amit a Hevesvár megyei pedagógiai szakszolgálat munkatársai választottak, ugye régi hajóval új vizeken, ami arra utal, hogy maga a feladatrendszer az adott, ez a régi hajó, a pedagógiai szakszolgálati feladatellátás, ami, ha röviden akarom összefoglalni, a gyerekek, a fiatalok és a családoknak a segítése a pedagógiai szakszolgálati rendszer feladataink keresztül, mint a korai fejlesztés, a pályaválasztás, a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás, hogy csak most néhányat mondjak a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül, és hát az új vizek pedig azok az új kihívások, amelyek mindannyiunkat érintenek, részben itt megemlíthető az informatikai forradalomnak a hatása, vagy a mesterséges intelligenciának a megjelenése, vagy a generációk közötti különböző eligazodás és más társadalmi kihívások, amelyek bizony nem kis feladat elé állítják se a gyerekeket, se a családokat, és a szakembereket sem. És ezért jó, hogy ilyen alkalommal tudnak egymással konzultálni a szakemberek, kiváló előadók instrukció alapján pedig szépen végig tudják venni a feladatokat.
Balázsné Csuha Mária, a Heves Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója elmondta, a digitalizációnak sok előnye van, ugyanakkor negatív hatással van a gyermek családon belüli kapcsolatrendszerére, a személyiség fejlődésére, érzelmi fejlődésére, valamint a kapcsolatteremtő képességére is.
A legfontosabb, és úgy gondoljuk tapasztalataink alapján, hogy a legaktuálisabb az elektronikus világ, digitális világ hatása, és minden áldása és jósága, hasznossága mellett azok a negatív hatások, amiket akár a családon belüli kapcsolatrendszerre, akár a gyermek személyiség fejlődésére, érzelmi fejlődésére, kapcsolatteremtő képesség fejlődésére negatív hatással bír. Tehát én abba bízom, hogy a mai előadók adnak muníciót, információt, tudásanyagot ahhoz, hogy segítő szakemberként jobban tudjunk állni a lábunkon, és hogy határozottan tudjuk a szakmai alapelveinket képviselni, és valóban hatékonyan segíteni az ebből a helyzetből problémával küzdő gyerekeket és családokat. Én azt gondolom, hogy ami leginkább hangsúlyos, az a kapcsolatoknak a témaköre, mert hogy ez egy hosszú folyamat megtanulni, kapcsolatot építeni, kapcsolódni a másikhoz, tekintettel lenni a másikra, azt csak kapcsolatban tudjuk megtanulni. Hogyha a gyerek kütyüzik és kicsikorától kütyüzik, akkor ez kiesik, és ezt éljük is szakemberként, mert rengeteg magatartási problémás gyereket jeleznek nekünk az óvodák és az intézmények, ami mögött most már a legtöbb esetben azt találjuk, hogy tulajdonképpen nem az igazi kapcsolat működött, vagy úgy nőtt föl, hanem hogy nagyon nagy mértékben a kütyüvel nőtt fel. Mert így nem élőben hallgat mesét, hanem úgy hallgat mesét, vagy e-bookon, mert minden van, nem tévé, ott kezdtük, hogy tévé, aztán különböző elektronikus eszközökön. Ma már ott tartunk, hogy a 2 éves gyerek is X időt tölt sajnos ezekkel az elektronikus kütyükkel, ahelyett, hogy élő kapcsolatban lenne. Mindig azt szoktuk mondani, ez régen is így volt, hogy a szülőkkel kell kezdeni, tehát hogy nem csak nyilván segítő szakemberként a gyerekekre centrálunk, vagy koncentrálunk, de ezt a problémakört nem lehet megoldani a szülők nélkül. Tehát nyilván, és ez nem egy könnyű helyzet, ez tényleg így van, hogy maga a szülőgeneráció is már, ha így nő föl, akkor nincs mintája az igazi kapcsolatokról, tehát ez egy nagyon összetett, nehéz helyzet, és igen, a szülők a családi kapcsolatrendszerrel kell mindig kezdeni.
Milyen problémákhoz vezethet a gyerekeknél mindez?
Leginkább magatartási, alkalmazkodási, tehát az intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban kapcsolatteremtő készség, a másikhoz való alkalmazkodás, egyáltalán a szabályokhoz való alkalmazkodás az nagyon sokszor sérül. A másik része pedig, hogyha a játék helyett és a tevékenység helyett, amiben az idegrendszer funkciói fejlődnek, meg begyakorlódnak, ha a helyett is az elektronikus dolog működik, akkor bizony sajnos a képesség fejlődése is sérül, mert nem pótolja az élő játékot, az, nem tudom, most épp az jutott eszembe, hogy az egyensúly érzék fejlődése, ez banális példa, hogy legyen az életében olyan, hogy végigmegy egy járdaperemen, ezt a kütyüvel nem lehet. Tehát, hogy ilyen, tehát a képesség oldalon is vannak okozott sérülések, vagy elmaradások, vagy ami miatt ugye megáll a fejlődés, és az érzelemben, a kapcsolódásban, a szabálytartásban, egyebekben is szintúgy.
Folyamatosan végzik a fejlesztő munkát a Putnoki Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai. Farkas Ágnes igazgatót hallják.
Nyáron is dolgozunk, nyilván a kollégák szabadságon vannak, de mindig van bent szakember, aki ellát feladatokat. Korai fejlesztésre jöttek rendszeresen a szülők, illetve vidéki telephelyekre is kijárunk, és ott is elláttuk a korai fejlesztés, ami azt jelenti, hogy pici babákkal foglalkozunk, 0-3 éves korig, ott jelen van a szülő, ahol segítik a kollégák. Ugyanígy zajlott a szakértői vizsgálat, ami a tanulási képességet vizsgálja, hisz ezen a területen el voltunk maradva, jelentős a várólistánk, kevés a szakemberünk, és csak meghatározott óraszámban tudjuk így a feladatot ellátni, úgyhogy ebbe igyekszünk a tanévben most nagyobb óraszámban végezni a szakértői vizsgálatokat, úgyhogy a becsengetéstől már nagyobb óraszámot kaptak a kollégánk. Ami fontos itt a szeptemberi időszakban, amikor a részképességek szűrése zajlik a nagycsoportos óvodásoknál, ugyanis nagyon fontos, hogy mire iskolába kerülnek a gyerekek, addigra ezek a képességek optimálisan működjenek. Illetve a törvényi előírás szerint a középső csoportosoknál szintén végzünk szűrővizsgálatot, hisz mennyivel jobb akkor, hogyha a középsősöket is már tudjuk támogatni ilyen prevenciós terápiában, és nagy csoportra már kevesebb képességi elmaradással tudnak az óvodába járni. Illetve azt tapasztaltuk, hogy talán csökkenthető lesz majd a szakértői vizsgálatok száma, hogyha az iskolában is végzünk prevenciós terápiás tevékenységet. Ezt most már harmadik tanévre végezzük az első osztályba. Ide azok a gyerekek már automatikusan bekerülnek, akik úgy mennek el az iskolába, hogy még azért nem volt tökéletes, optimális minden képességük, de itt is végeznek szűrést a kollégák, nézik az írásmozgást, a beszédértést, hisz nagyon fontos nekik, hogy megértik-e a feladatokat, amit a tanítónéni mond, hogy lesznek képesek az írásolvasás elsajátítására, hol tartanak a számfogalomban, úgyhogy itt is segítenek a kollégák, ahol csak lehet már a tavalyi tanévben végigvitték a tanévet terápiában. Ha lenne elég szakemberünk, akkor ezt az egész járásra ki tudnánk terjeszteni ezt a terápiás módszert is.
2025. szeptember 30-án lejár a regisztrációs határidő azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2026-tól igényt tartanak magánszemélyek 1%-os SZIA felajánlására. Ehhez a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapjáról letölthető 25 egyregjelű adatlapot kell beadniuk, a határidő jogvesztő. Ennek részleteiről dr. Paskújné Pifkó Mónika, a NAV Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatósága kommunikációs referense tájékoztat.
Az adatlapot 2025. szeptember 30-áig kell tehát elküldeni, benyújtani a NAV-nak elektronikusan, hogyha a szervezet jövőre, tehát 2026-tól igényt tart a magánszemélyek 1%-os felajánlására, és korábban még nem regisztrált. A regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban. A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért a már regisztrált civil kedvezményezett szervezeteknek nem kell újra benyújtaniuk az egyreg adatlapot. A 2025-ben érvényes regisztrációval rendelkező civil kedvezményezettek listája megtalálható a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon. A 2025. szeptember 30-ai benyújtási határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ennek a határidőnek az elmulasztásával a regisztráció nem vehető igénybe, még akkor sem, hogyha a szervezet igazolást nyújt be, vagy méltányossági kérelmet terjeszt elő. Az adatlaphoz mellékelni kell a kitöltési útmutatóban részletezett nyilatkozatokat, okiratokat és igazolást is.
Regionális híreink végén az időjárásról. Hétfőn a változóan felhőség mellett több-kevesebb napsütés várható. Helyenként előfordulhat kisebb esőzápor. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 7 és 12 fok között alakul, de a kevésbé felhős szélvédett északkeleti tájakon néhol 5 fok alá hűl le a levegő. Hétfőn a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. szeptember 28-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Értékadó. Magazinműsor a tudásalapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, adásunk tartalma. Az Arszakra Fesztivál keretein belül Hittel hallottak címmel tabló kiállítás nyílt a miskolci Fáy András görög katolikus technikum és szakgimnáziumban. Fokozott rendőri jelenlétet biztosít a rendőrség szeptemberben a Borsodabaúj Zemplén vármegyei iskolák környékén is. Árvízi emlékművet avattak Miskolcon a Deák téren.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Az Arszakra Fesztivál keretein belül Hittel hallottak címmel tablókiállítás nyílt a miskolci Fáy András görög katolikus technikum és szakgimnáziumban. A kiállítás 5 művészeti ágban magyar alkotók munkáját mutatja be, rávilágítva a hit és a művészet gazdag kapcsolatára. A rendezvényt Dragonics Márta, az Arszakra Alapítvány kuratóriumi elnöke és Hollósi András Miskolc alpolgármestere nyitotta meg.
Nagy-nagy örömmel jöttem Miskolcra. Végtelenül hálás vagyok a meghívásért, és nagyon-nagyon gratulálok a miskolci csapatnak, akik a harmadik Miskolci Arszakra Fesztivált megszervezik. Szeretettel köszöntlek benneteket is, és nagyon örülök, hogy ebben az iskolában ilyen nagy súllyal kap helyet az Arszakra Fesztivál. Csodálatos, hogy Ritájék megcsináltatták ezeket a tablókat 3 művészeti ágban. A művészet az mindig alkalmas arra, hogy az embereket fölemelje. Nem tudom, a iskolátoknak a névadójáról tudjátok-e, hogy ő is művészeti ágban is alkotott nagyot? Ki tudja? Milyen művészeti ágban? Igen, köszi szépen. Tehát a művészet az mindig segíti az embert ahhoz, hogy közelebb kerüljön az Istenhez. Az igazi művészet az mindig túlmutat önmagán, az nem csak valamit mutat, hanem üzenetet hordoz. És ez az üzenet, ez a szép, a jó és az igaznak az üzenete. Mert a szép, a jó és az igaz azok isteni tulajdonságok, és az Istennek a tulajdonságait mutatják be ezek a művészeti alkotások. Ez a 3 művészeti ág, aminek a képviselői ezeken a tablókon megjelennek, ez egy része azoknak a művészeti ágaknak, amiket az Arszakra Fesztivál fölülel, mert igazából, ha kimegyünk a természetbe és ott körülnézünk, ott megláthatjuk azt, hogy a legnagyobb művész az Isten, mert rácsodálkozhatunk arra sok szépségre, amit a teremtett világban való sétálás juttat a részünkre. Ezekben az években, amikor az emberek nagyjából elfordulnak az Istentől, amit mindnyájan tapasztalunk, ezekben az években a művészet az nagyon alkalmas arra, hogy hidat képezzen az isteni élményekhez. És ezek a rendezvények, amik itt országszerte megvalósulnak, ezek alkalmasak arra, hogy kicsit kinyissák a szívünket, és hogyha az Isten igéje belehullik, mint egy mag, akkor azt locsolgatjuk, és jó Isten kegyelméből, hát ha megint szárba szökken a hit. Engedjétek meg, hogy egy pár mondatot fölolvassak a utóbbi pápáinknak a gondolataiból, akik a művészettel mindig meg akarták szólítani az embereket. Például II. János Pál pápa azt mondta, hogy amennyiben a művészek valóban értékes és szép alkotásokat hoznak létre, nem csak saját népük és az egész emberiség műveltségét gyarapítják, hanem kiemelkedők szolgálatot tesznek a közjónak is. Ki tudja, hogy mi az a közjó? A közjó az egy olyan tevékenység, ami a társadalomnak az életét segíti. Tehát nem egy passzív dolog a művészet, hanem segíti a társadalomnak az életét. Második János Pál pápa mondta azt is, hogy amikor a műveltség kifejezetten elfordul az egyháztól, a művészet hidat képez a vallásos élményekhez. És hogy a két pápa között egy művészt is megemlítsek, Dosztojevszki azt mondta, hogy a szépség fogja megmenteni a világot. Tömören szólva, a szépség a misztérium titkos írása, utalás az örökké valóra. 16. Benedek pápa pedig a szépséget azt mondja a szépség, hogy arra készteti az ember szívét, hogy megnyíljon a vágyakozás, a mély tudás felé, hogy szeressen, és induljon el a másik felé, hogy lépjen túl önmagán. Ez mindannyiunknak a feladata, hogy ebben a világban, akkor mindenki saját magával foglalkozik, hogy kicsit a másik felé forduljunk. Ferenc pápa pedig azt mondta, hogy a művészek kicsit olyanok, mint a proféták, mint az őrszemek, akik a látszaton túl fürkészik a valóságot. A bibliai profétákhoz hasonlóan a művészek szembesítenek bennünket azokkal a dolgokkal, amelyek néha zavarnak minket, bírálja a mai hamis mítoszokat, új bálványokat, banális beszélgetéseket, a fogyasztás csapdáit, a hatalom ravasságait. Tehát a művészet az az igazságra fókuszál. És ugyanakkor a művészek segítenek megpillantani a fényt, az üdvözítő szépséget. Gondolom, ti olyan jó iskolába jártok, hogy tudjátok, hogy a remény szent éve van idén, úgyhogy a művészet az nem csak a szépséget tudja megmutatni, hanem az igazság által azt is meg tudja mutatni, hogy nekünk vannak sötétségeink is sajnos. És erről írja a Ferenc pápa, hogy ugyanakkor a művészek segítenek megpillantani a fényt, az üdvözítő szépséget, hiszen sem a művészet, sem a hit nem hagyhatja a dolgokat úgy, ahogy vannak, hanem megváltoztatja, átalakítja, átformálja, megmozgatja őket. A művészet soha nem altatószer, békét ad, de nem altatja el a lelki ismeretet, hanem ébren tartja. A művészek gyakran megpróbálják kikutatni az emberi lét poklait, mélységeit, a sötét oldalakat is. Arra emlékeztetnek, hogy nem csak fény vagyunk, de a remény fényével meg kell világítanunk az emberi sötétséget. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Kedves csapatestvér, igazgató úr, kedves diákok, nagy tiszteltel köszöntelek benneteket. Nagy megtiszteltetés Miskolc számára, hogy harmadik alkalommal is az Arszakra Fesztiválnak lehetünk a házigazdái. Több mint 500 fellépő, csaknem 60 esemény, meg annyi koncert, templomok látogatási lehetősége, és különféle művészeti előadások, hogy többek között itt is, amikor megtekintettük ezeket a gyönyörű tablókat, mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy ez a fesztivál sikeres legyen. De mitől lesz sikeres ez a fesztivál? Hát attól lesz sikeres a fesztivál, hogy az Úr is ugye megalkotta ezt a földet, és arra biztatott bennünket, hogy mi is alkossunk, és vegyünk részt az alkotás folyamatában. Hiszen így is szól hozzánk többek között a mindenható, mi pedig ezáltal tudunk tovább adva azt, ami bennünk rejlő képességet és lehetőségeket, amit odafentről kaptunk, tovább tudjuk adni az embereknek, és azt hiszem ez a fesztivál és ez a nagyszerű intézmény is pontosan ehhez járul hozzá, hogy ami bennünk van, bennetek van, azt méltósággal és megfelelő odaadással tudjuk átadni embertársainknak. Azt hiszem ez a legfontosabb és a legnagyobb dolog, amit többek között ez a fesztivál adhat. És hogy figyelembe veszük azt, hogy az elmúlt hosszú-hosszú évtizedekben Miskolc acélvárosból hogyan változik lassan át a bükkvárosává, láthatjuk azt, hogy a legnehezebb időben is a miskolciak megtartották a hitüket. Hiszen sok nehézség volt annak idején. Látjuk azt, hogy Miskolc sokszínű, sokszínű a kultúrájában is, hiszen nagyon sok nemzetiség található itt, de sokszínű a vallásában is. Nagyon kevés olyan vidéki város van Magyarországon, ahol ennyi egyházi oktatási intézmény legyen, mint Miskolcon. És azt hiszem, egy elismerés. Úgyhogy nem marad más hátra, mint hogy ez a fesztiválhoz, ez a mai eseményhez is sok sikert kívánjak, és kitartást, és legalább ugyanilyen szép munkákat tegyetek majd le az asztalra, hogy mi ezt meg tudjuk majd csodálni a továbbiakban is, hiszen ezért vagyunk most itt. Köszönöm szépen!
Flach Antal Nívó és Pro Múzeódíjas csembaló művész és művésztanár a Hittel hallottak című tablókiállítás hátterét ismertette.
Engedjétek meg, hogy egy pár szót mondjak magamról is. Én a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnáziumnak vagyok a tanára. Zenetörténetet is tanítok. Egyébként már itt az iskolátokban is volt szerencsém egy párszor előadni különböző érdekes témákban. Ezek között volt olyan is, ami érintette a vallást, illetve érintette a nemzetet. És hogyha erre a hármas portréra néztek itt a kivetítőn, akkor azt hiszem, hogy ez a két gondolat egyáltalán nem válik el egymástól, hanem nagyon is összekapcsolódik. Azt hiszem, hogy nagyon beszédesek ezek az ábrázolások, illetve fotók erről a három művészről, akik tulajdonképpen a 19. századnak és hát a kora 20. századnak, tulajdonképpen a 20. század második felének is igen meghatározó alakjai voltak. Ugye fent látjuk Liszt Ferencet, bal felső sarokban, vagy hát Erkel Ferencet, akinek ugye a nemzeti költeményünknek, a himnusznak a megzenésítését köszönhetjük. Próbáltam utána járni, hogy Erkel Ferenc hogyan viszonyult a valláshoz, egyáltalán a hithez. Nem sok olyan nagyon konkrét információt találtam, viszont annál beszédesebb az, hogy ő, aki az opera műfajának volt akkoriban a legnagyobb mestere hazánkban, majdnem mindegyik operájában van egy ima jelenet. Azt hiszem, hogy a Bánkbánt azt mindjárt ismeritek, az irodalmi változatát, ugye a Hazám, Hazám című ária az kifejezetten híres, de van ott benne egy részlet, amit az átdolgozók később kihagytak. Ennek ugye tudjuk, hogy voltak különböző történelmi politikai okai is. Nagyon érdekes ez egy fohász az ég urához, az Istenhez, hogy óvja meg és védelmezze a hazát. Azt a hazát, amelyet Szent István király a szűzanyának ajánlott fel. És hogyha egy picit már van rálátásatok a történelmi ismereteitek révén arra, hogy milyen nációk, milyen nemzetek, népcsoportok voltak a történelem folyamán, amelyek nagyobbak voltak, mint a magyar, és mégis pillanatok alatt eltűntek, vagy legalábbis mára már a nyomukat is alig találják, hogy ez a kicsiny nemzet, ez a magyar mégis hogy megmaradt. Én hiszem, hogy ez mindenképpen betudható annak, hogy Szent István a szűzanyának felajánlotta az országunkat. És azt hiszem, az is nagyon beszédes, hogy Erkel Ferenc az életműve betetőzésének pont István királynak a történetét, illetve az ország jövőjének a történetét zenésíti meg egy opera formájában. Amikor ma ide jöttem, akkor hát taxival érkeztem, hogy el ne késsek, és a taxis fejből is tudta a címet, ugyanis ide járt egykor, és azt mondta, hogy ennek az iskolának nagyon jó a közössége. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos szó, pláne ma, amikor annak a korát éljük, hogy valósítsd meg önmagad, egyáltalán állandóan magunk körül forgunk. Szóval, hogy a közösségnek milyen fontos ereje van. Ugye az opera is egy nagy közönségnek szól. Egy olyan üzenetet kíván átadni, amelyben egy nézőközönség egynek, egységnek érzi magát. Ugye ez ma a korosztályotokban leginkább egy mozi élményben vagy egy könnyűzenei koncert élményben fogalmazódhat meg, de azért mégis gondolom ti is éreztétek már ennek a közösségnek, hogy ez most ott akkor történik, és ez nekem szólnak ezt a felemelő erejét. No hát ezt próbálta meg Erkel is meglovagolni, amikor az operáin keresztül ilyen gondolatokat próbált közvetíteni. Erkelnek volt a kortársa, az alatta lévő férfi, akit Liszt Ferencnek hívnak. Liszt Ferencnek talán a legdinamikusabb az életútja abból a szempontból, hogy ő megtapasztalta a mélységet és a magaslatot egyaránt, és nagyon érdekes az ő története abból a szempontból is, hogy a neve a Ferenc, az onnan származik, hogy az édesapja korábban ferences szerzetes volt, valamilyen okból kifolyólag ott hagyta a rendet, de úgy gondolta, hogy azt az értéket, amit ebben a szerzetesi közösségben kapott, ezt mindenképp szeretné a fiának átadni. És nagyon érdekes, hogy Liszt amennyire a hivatásának élt, hogy a zongoraművész zeneszerző volt, és hát ő is hatalmas nagy közösségeknek játszott. Egy időre elvonta a világ az ő lelki szemeit ettől a fajta lényektől, de mégis mindig vissza-vissza akart találni. És a dolog egészen odáig fajult, hogy ott kulminálódott, hogy életének egy már érett szakaszában, amikor 54 éves volt, akkor úgy döntött, hogy felveszi az alsóbb egyházi rendet. Itt már az ő abbé öltözetében látjuk, és ezt a külvilág felé úgy magyarázta, hogy miért ne öltse fel magára valaki külsőleg ezt az öltözéket, hogyha ezt már belül hordja. Most nagyon érdekes volt ez a világ szemében, mert hiszen nagyon világi embernek gondolták, egy ideig még örült is a világ neki, hogy már nem olyan bigott, mint régen, amikor még azzal is, arra is gondolt, hogy pap lesz, elvonult teljesen a világtól. Szóval Liszt Ferenc megtapasztalta, nem is egyszer, és az élete során rengeteg, hogy milyen pillanat az, amikor az ember alkot, létrehoz valamit. Egy pár éve én is komponálok, éppen a feleségemmel együtt, ami külön nagy öröm, mert az alkotásban való örömöt egymással is megoszthatjuk elég közvetlen módon, és az a felismerésem támadt, hogy az alkotás, ami kifejezetten nekünk embereknek adatott meg, ez azért egy hatalmas isteni ajándék, mert ahogy Isten az ő legszebb alkotásában, Jézus Krisztusban, az ő szent fiában érintésnyi közelségbe jött hozzánk, amikor mi eljutunk arra a képességre, hogy mi is alkotunk, legyen az egy anya részéről, egy gyermeknek, vagy egy házaspár részéről, egy gyermeknek a létrehozása, vagy akár kiteljesedve a különböző művészeti ágakban, akkor az alkotásnak a misztikus, titokzatos, lelki, szellemi folyamataink keresztül mi is ilyen nagyon közel kerülünk a világot megalkotó Istenhez. Én nagyon kívánom, hogy ezt az élményt sokan megtapasztaljátok, legyen szó az előbb felsorolt két alkotó művészen keresztül, vagy akár a harmadikon, Kodály Zoltánon keresztül, akiről azt hiszem, hogy nagyon veszélyes ez a Ima Zsámoly levés közben készült kép, aki tulajdonképpen az egész életét arra tette fel, hogy ez a magyar nép ez ne vesszen el, és tudta, hogy a legtisztább, legszebb hang, ami belülről jön, az éneknek a hangja, ez is az Istennek az ajándéka, hogy ezen keresztül is próbáljunk meg egy közösséget, egy egységet, egy lelki közösséget alkotni.
A rendezvény megnyitóján Böte Csaba Ferences rendi szerzetes is jelen volt, aki a fiatalokat arra buzdította, hogy a mindennapok mozzanataiban találják meg a művészetet.
Én azt gondolom, hogy nem szabadna a szépet leválasztani az ünnepi és a hétköznap. Mire gondolok? Annak idején hosszú évekig tartottunk ilyen költészet táborát. Összeszedtem a gyerekeket, és elmondtam nekik, hogy gyerekek, fel lehet öltözni olyan pongyoláson, mackónadrágoson, de fel lehet öltözni ünneplőbe is, szépen, tisztán. És elmondtam, hogy ugye Bagdi Emőke mondja, hogy az érzelmi analfabéták korát éljük, hogy az emberek, főleg a felnövekvő fiatalok nincsenek tisztában a saját érzelmeikkel. És akkor mondtam, na, ma legyen a hazaszeretet napja, másnap a természet napja, de akár a, hogy mondja, a közösségünk napja is. És akkor az a lényeg, hogy délelőtt szépen mindenki csendben van, és elgondolkozik, hogy ő mit érez például a családja iránt. Haragot, félelmet, gyűlöletet, szeretetet, mit érez apukája, anyukája iránt, és ezt próbálja meg, ezt az érzelmet szépen felöltöztetni. Versben, rajzban, zenében, aki tudja, nem? Tehát, hogy kifejezni ezt, ami benne van, például a családja iránt, vagy a természet iránt, vagy az Isten iránt. Minden napnak volt egy-egy témája. És akkor hát úgy adtam is csendet, időt, papírt, ceruzát, és mindenki a maga érzelmét, például a Jóisten iránt megfogalmazta. És akkor délutára, akkor még Isten Kányád és Anyi bácsik éltek, meg ilyen erdélyi művészeket, ez Csíksomjó volt általában, meghívtam, és akkor megkértem, hogy ő is olvasson egy olyan verset el, vagy valamit, amiben, na most a Isten szeretet napja volt, akkor Istennel kapcsolatos verset. És utána, hát ugye én megnéztem a gyerekek alkotásai közül is a legjobbakot, felolvastam, minden, és ott egy nyílt ilyen kerekasztal beszélgetés volt, hogy igen, nem is az a lényeg, hogy mit érzesz, hanem az, hogy azt szépen ki tud fejezni. És elmondtam a gyerekeknek, tehát azzal, hogy megvesz reggel egy ágyat, megterítesz egy asztalt, az lehet művészet, nem? Hogy megírod a házi feladatot, azt a H betűt, vagy bármit. Hát az lehet olyan pongyolán odavetve, vagy nem tudom, folyik szét. És az életben mindenben. Képzeljétek el, hogy a Petőfi Sándor odament, és nagy flegmán megkérte Juliának a kezét, nemrég volt Szentre Julia halálának az évfordulója. És Julia kikosaraztam. Hát erről ritkán beszélünk, hát képzeld el, hogy Michael Jackson, hát az körülbelül olyan kaliberű ember volt akkoriban, elmegy, és ez a falusi lipa nem kell lesz. Hát ebből akkora újságcikkek lettek, meg minden, és az újságírók el is mentek, de Julia, hol az eszed? Hát miért mondtál nemet? Hát aztán nem hallják azért, hogy trágáról beszél, csúfó, kárinkodik, mit tudom. Hát ő nem szeretné az ő gyerekének egy ilyen apja legyen. Le is jött az akkori blikbe szépen, csendesen. Persze az akut Petőfi hazahozta ide a Kiskörös vidékére, és duzzogott, és volt egy pár próbafjel olyan menyecskéknél, de nem volt az az aha érzés, ami a Juliánál bejött, és akkor hát eltelt egy fél év, gondolom fogat mosott, a szultánát egy kicsit felfrissítette, és megírta azt a verset, hogy reszket a bokor, mert madárka szállott rá. És tudjátok, abban van egy olyan sor, hogy ha nem szeretsz, a jó Isten áldjon meg. De ha szeretsz, hát akkor ezerszer áldjon meg. Julia állítólag egy szóval válaszolt, hogy maradjunk az ezernél. Hát most őszinte legyek, magyar irodalom egyik legszebb szerelmes versére, azért nehéz nemet mondani, nem? Tehát, hogy sokszor a kudarcok az életetekben azért van, mert nincsenek szépen felöltöztetve a szavaitok. Például Sándornak konkrét történet, amikor szépen művészetbe elegánsan felöltöztette azt a leánykérést, akkor vitte a víz a házat. És ezen érdemes elgondolkozni, hogy édesanyjától is el akarsz kérenzeni valahova, vagy valamit akarsz kérni a társadtól, hogy mondjam, veszed-e a fáradtságot, hogy a szépen felöltöztessed. Mondjak egy negatív történetet is, egy nagyon jó barátom. 10 éve együtt lakott egy gyönyörű, nagyszerű nővel. És a nő úgy sutyomba elmondta, hogy mondjak már misét, hogy eznek jöjjön meg az eses, kérje meg a kezét. Hát na, én mondtam misét, imádkoztam, nem tudom miféle. Rá egy hónap múlva felhívott, hogy többet ne imádkozz a kezébe, összevesztek. Hát mi történt? Hát azt mondja, hogy most nem pont szó szerint fogom idézni, ezt, ők együtt laktak 10 évig. Reggel fölkeltem, azt mondja, hogy én csináltam a tojássántot, tehát reggelire ez meg ült az ágy szélén, vakarta a borostyáit, minden, és azt mondja, nem tudom, hova megyünk, és előtte akkor megtarthassuk a lakodalmat. És azt mondja, ránéztem, nekem ilyen, gyerekeimnek ilyen apja legyen. Összepakoltam, és elmentem. Hát megkérdeztem a fiút is, azt mondja, hát én megkértem a kezét, erre elkezdett duzzogni, és elment. Azt a leánykérést fel kellett volna szépen öltöztetni. Hát a fiú ette volna a fáradtságot, egy csokor virággal, nem tudom mi, egy vacsorára meghívja mindent. Ezt a nőt a világ legboldogabb asszonyává tette volna, nem? Tehát sokszor a kudarcainkat mi magunk, azzal, hogy elpocsékoljuk, vagy komolytalanul veszünk, vagy nem adjuk meg a módját. De gondoljunk arra, a legfinomabb ételt is fel lehet úgy tálalni, hogy az embernek nincs gusztusa hozzá, nem? Tehát a művészetet én nem raknám úgy, hogy van a világ maga szürkességében, és van a árszakra. Legyen minden nap árszakra a te életedben. Bármit csinálsz. És nem csak akkor, amikor a körveidet festegeted, hát az is egyfajta művészet, hanem próbáld meg szavaidat. Ahogy a padra leülsz, bármit, mindenbe lehet művészetet is rakni, és mindenbe lehet pocsékságot is rakni. Nézzük meg a jó Istent. Hát hogy mondja, mennyi művészetet belerak egy bólhába, kérdezte a plémárost a gyerek, hogy mennyi jó, hogyha teremtette a bólhát is? Igen, ez elég babra munka lehetett. De hogy megadta a módját, nem? Köszönöm szépen, meghallgattak.
Fokozott rendőri jelenlétet biztosít a rendőrség szeptemberben a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei iskolák környékén. Az iskola kezdés okán fontos missziót teljesítenek a hatóság emberei. Csupi Levente rendőrőrnagy a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola előtt beszélt arról, hogy a mostani gyakorlat az elmúlt néhány évben alakult ki. A rendőrség és a polgárőrség közös együttműködésében a járőrök egész hónapban jelen vannak az általános iskoláknál, de előfordul, hogy középiskolák környékén is. A cél a közlekedési szabályok betartása, de a rendőrök a megnövekedett forgalomra is felhívják a járművezetők és gyalogosok figyelmét.
Tanévkezdés idején a iskoláskorú gyermekek veszélyeztetettsége a közlekedésben átlag feletti, ezért az elmúlt évekhez hasonlóan a rendőrség és a polgárőrség jelen van az általános iskolák környékén. A jelenlétünk oka az, hogy kiemelt figyelmet fordítunk a megnövekedett forgalomra. Célunk, hogy segítsük a forgalom folyamatosságát és betartassuk a szabályokat. Szeptember hónapban, egész hónapban az iskola kezdéskor és az iskola kezdés vége felé. Ez ugye iskolánként változik, de az odautat és a hazautat is szeretnénk biztosítani a gyermekek számára. Van, ahol csak polgárőrök fogják segíteni a közlekedést, van, ahol csak rendőrök, illetve lesz olyan, ahol közösen is. Arra szeretném még felhívni a közlekedők figyelmét, hogy a biztonsági szabályokat tartsák be. Gondolok itt a biztonsági öv használatára és a gyermekülés használatára. Sok esetben előfordul, hogy a mindkettőt csak az első üléseken használják. Hivatkoznak arra a szülők, hogy csak a szomszéd utcából indultak el, vagy nem nagy távolságon közlekednek, tehát minden esetben ezeket az eszközöket használni kell. Arra kérem a szülőket, hogy mérjék fel az iskolák környékét, és azokat a szabályos megállási helyeket találják meg, ahol a többi közlekedésben résztvevőt nem zavarják. Nyilván a helyszínen lévő rendőr kollégák ezzel kapcsolatban is ajánlásokat fognak tenni a járművezetők részére, és akár figyelmeztetni is fogják őket, hogyha nem megfelelő helyen történik a megállás, és nem csak Miskolcon, hanem a vármegye több településén, lehetőségeink szerint, ahol nagyobb forgalom van, mindenhol rendőrök, polgárőrök szeptember hónapban jelen lesznek, és ezt a feladatot el fogják látni. Az elmúlt évek tapasztalatait vettük figyelembe, és azt szerint szelektáltunk, hogy mely iskoláknál a legnagyobb a forgalom. Szerencsére az elmúlt években nem jellemző az iskolák környékén az odaút és a hazaút során történő balesetek, viszont a nyár az a rolleres balesetek körül forgott. Nagyon sok gyermek kapta ezt ajándékba a közlekedési eszközként, kellő felkészítés és felkészülés nélkül, tehát a KRESZ szabályok ismerete nélkül. Sajnos Borsod vármegyében is több alkalommal történt emiatt súlyos kimenetelű baleset is. Nemrég egy kampányvideót készítettünk a Vármegyei Rendőrfőkapitányság Facebook oldalára, ahol a kollégám felhívta a gyermekek figyelmét, hogy most ideje a rollereket a garázsba tenni, az iskolatáskát a hátukra venni, és jobban odafigyelni a közlekedésben.
Árvízvédelmi emlékművet avattak Miskolcon a Deák téren. Az emlékművet Újpál Zsolt Gilbert tervezte. A lokálpatrióta kőfaragó, kőszobrász, városszertes tukkókat, díszítő elemeket újít fel, és élményszobrászatot is tart gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Az emlékmű az 1878-as árvíz emlékére készült el, amelyben 40 ember vesztette el életét. A kezdeményezést a Miskolci önkormányzat támogatta. Most Újpál Zsolt Gilbert kőszobrászt hallják.
Az alapgondolat, az alapötletet egy miskolci csoportban, a Miskolci Sém csoportban láttam. A Juhász Hildának a bejegyzését, ott volt egy fotó, hogy pont ezeket a pilléreket, ezeket a hírt, részleteket posztolt, hogy régen a Pece folytott, és annak a maradványa meg hasonló, és oda bekommenteltem, hogy én nagyon szívesen megmenteném ezt az utókornak, hogyha van rá lehetőség, és törültek is neki nagyon sokan, meg hasonló, és akkor hoztam egy döntést, ráírtam a helyi önkormányzati képviselőre, ő Széchenyi Marian, és mondja nekem, hogy milyen érdekes, mert pont tegnap járt arra, lefotózta ugyanazt a részküldte és a fotóját, és mondtam, hogy beszéljünk már erről, hogy nagyon szívesen valahogy az utókornak át örökíteni, meg egyfajta értéket teremteni. Közben megszületett a gondolat a fejembe, hogy hogyan lehetne ezt jól megcsinálni. Ezt pedig úgy képzeltem el, hogy az egyik romos pillérrészt azt teljes mértékben konzerválnám, meghagynám, mint múlt ami még megmaradt a múltból. Ez durván egyébként egy ilyen 150 éve, 150-160 éve tették oda ezeket a pilléreket, honnan lehet látni, hogy a középső vaselemek, a korlátnak a vas részei, ezek szecessziós stílusú elemek voltak, és a másik oldalt az pedig felújítanám, úgy, mintha tegnap készült volna, és egy kicsit utalnék arra, hogy a múlt, és bízom benne, hogy lesz egy olyan szép jövő, amikor minden rendben lesz. Ennek van egy lábazati része, amin vannak ezek az elemek, és akkor jött egy olyan ötlet, hogy csinálok oda egy olyan szobrászati térplasztikát, hogy azt szemléltetem, hogy jön ki a víz, hogy mit, ha ki akarna törni az úttestre, ami annó sajnos 1878. augusztus 31-én megtörtént. Köbben elkészültek a táblák hozzá, amik tájékoztatni fogják az embereket, hogy ez miről szól. Úgyhogy én mindig törekszem egyébként arra a városban, hogy az értékmentésre, meg egyfajta értékteremtésre. Durván 2009-től vagyok benne egy a miskolci közéletben. Sok minden fűződik a nevemhez, mint ötletgazda, bár soha senki nem tudta, hogy hozzám kötődik mondjuk a Miskolc kertje, a régi Miskolc bort, meg Kocsonya Fesztiválnak nagyon sok eleme, mint ötlet jött hozzám, de úgy effektíven 2019-től veszek részt a városban különböző értékmentés vagy értékteremtés címen. Még az értékmentés az az első, ami első történetünk 19-ben volt, amikor a fekete kutyának a tökéletes másolatát osztuk az a Miskolc 40 év után. Ennek az Reimann Zolinak az ötlet alapján valósult meg, mi csak mint egyesület kijártuk ezt az utat, akkor jövő év városnapján nyitunk egy Weilig Pál emlékszobát, ahol már elkezdtük begyűjteni a hagyatékot, akkor újítottunk fel épületet itt a Rákóczi utcán. Akkor most is van egy új értékmentő projekt, ez a Városháztér 22, ott van egy romos erkély, és sokan láthatták azt, hogy alá van dúcolva, életveszélyesé nyilvánították, és akkor már elkezdték a srácok beállványozni, és akkor nem sokára elkezdődik annak is a bontása, az újragyártása. Úgyhogy az értékmentés alatt azt értem, hogy én szeretem a múlt béli dolgokat, az ilyen tradicionális dolgokat, és törekszem arra, mindig is törekedtem, hogy megmaradjon a jövőnek. Sokszor elképzeltem úgy az életemet itt Miskolcon, hogy leszek majd a városnak a kőfaragója, és akkor nem kérek érte egy fillért, sem adnak nekem egy kis lakást, meg valamilyen ételt, és akkor abból áll az életem, hogy különböző stukókat, meg ilyen szép régi dolgokat megmentsem, és akkor erre kapásból fel is tettem volna egyébként az egész életemet. Úgyhogy hát így gondolom az értékteremtést, úgyhogy megmenteni, és akkor hozunk létre mindig új dolgokat, mint a trianoni emlékmű, ami Felsőhámorban van. Hát igen, Miskolcnak van bőven egyébként, van. Hát majd előbb-utóbb remélem gazdája is lesz, aki partner ebben az egészben, de van Miskolcon mit csinálni. Kőfaragókat általában úgy ismerik, mint sírkövesek, vagy pedig úgy, akik különböző építőipari köveket munkáltak meg. Akkor van a kőfaragóknak egy olyan irányzat, akik már részt vettek a templomi építészetben, és a kőszobrászok azok templomi építészettől fölfele indulnak, amikor ők már figurális dolgokat is készítenek, faragnak. Ezt a kőfaragók nem tudják, hanem ezt a kőszobrászok tudják. Mint mondjuk Michelangelo, ő egy elég híres kőszobrász volt, ő jól is csinálta. És hogy szeretem csinálni, nemrég volt egy olyan gondolatom, hogy az egyik rendezvényen, valamelyik boros rendezvényhez kötődött, talán a Fröccs Fesztiválhoz, vagy valami, és akkor kitaláltunk egy új programsorozatot, az Avasi Kultúrmozaik. A Papszer 2 adott ennek otthont, és akkor csak így poénból kitaláltam azt, hogy mert templom, bor, meg ilyesmi volt a tél, és akkor poénból kitaláltam, hogy faragjunk követ gyerekekkel, és akkor elég sikeres volt, utána volt talán a játszótér, az első ilyen rendezvény, ami szerintem nagyon jól sikerült, elég sokan voltak. Ott 50 gyerek volt, 50 gyerek izzasztott, és nagyon ügyesek voltak, hihetetlen egyébként, hogy élvezték. Én nem gondoltam volna, hogy bejön nekik az, hogy fúrnak, faragnak, minden por, de tényleg minden poros, és egy szóval valami hihetetlen. És hogy én úgy lépve, hogyha már egy-kettőbe sikerül elültetni azt a magot, hogy esetleg a jövőben valami hasonló dologgal akar foglalkozni, és nem közgazdász akar lenni, vagy valami másfajta ember, hanem inkább valamilyen kézűves foglalkozást akar, hát ha el lehet ültetni ezeket a magokat. És akkor csináltam egy ilyen élményszobrász stúdiót, nem olyan régen, az országban az első, Miskolc ad ennek otthont, innen fog kiindulni az egész országba, és itt felnőtteknek találtam ki ezt elsősorban, ahol ilyen egy-két-három napos, nevezzük workshopnak, jó? Három dimenziós alkotásokat tudnak készíteni, különböző használati dísztárgyakat, vagy ilyen plasztikákat, arcokat, növényeket, virágokat, vagy volt, hogy ilyen borostartókat készítettek, és akkor ebből az élményszobrás stúdióban, hát ezt 10 fővel indítottam, de rájöttem, hogy nem tudok 10 emberrel foglalkozni, és le kellett vinnem egy ilyen 5-6 főre, hogy oda lehessen rájuk figyelni, hogy tényleg mindenki azt csinálja, hogy végén jó is legyen az eredmény, és ezzel az a szándékom, hogy szerintem az év még rámegy a gyerekbetegségekre, és utána én ezt el fogom terjeszteni az egész országba, ezt az élményszobrás stúdiót, és ebből egy ilyen hálózatot fogok építeni. Szobrászkodni az egy jó dolog, de egyébként minden alkotás jó dolog, mert a maga az alkotás lehetősége az egyetlen egy olyan terület, ami kikapcsolja az embert, berakja a jelenbe, és megszűnik neki az, hogy ilyen problémája van, vagy ilyen, még ezt kell elintézni, azt kell el, hanem tényleg összpontosít, ott van a jelenben, arra figyel, amit csinál, ugyanakkor a kreativitás az fel is szabadítja az ember lelkét.
Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkat Grunda János szerkesztette.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Műsorunk folytatásában rózsafüzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Bazilika ifjúsági imacsoportja közreműködésével imádkozunk.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
Az első tizedben, 14. Leó pápa szeptemberi ima szándékára imádkozzunk a teremtett világgal való kapcsolatunkért. Imádkozzunk, hogy Assisi Szent Ferenc példája nyomán megtapasztaljuk kölcsönös összetartozásunkat minden teremtménnyel, akiket Isten szeret, és akik méltók a szeretetre és tiszteletre.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.